Sziasztok, üdvözlök mindenkit a Nyugat stúdiójában. A mai podcastünkben a civil társadalomról, a civilekről és a civil fejlesztés és fejlődés lehetőségeiről beszélünk, mégpedig Móra Verával, szólíthatlak így?
Vera,
persze. Igen. Aki tulajdonképpen a rendszerváltás óta végigkíséri a magyar civil szerveződéseket és a magyar civil életet. Voltak ebben olyan látványos elemek is, amikor nagyon sokat írhattunk és olvashattunk róla. Ő az, aki az Ökotárs elnökeként és vezetőjeként annak idején 2014-ben a norvég alap kiosztásáért és jól felosztásáért vagy működtetéséért volt felelős. Ebből aztán az akkori kormánnyal több konfliktus is támadt, aminek az lett a vége, ugye, hogy a kormány emberei, talán az APEC emberei,
kormányzati ellenőrzési hivatal
megszállták a ti irodátokat, elkobozták a holmiaitokat, és egy nagyon komoly bírósági tárgyalásra került sor, mert azzal vádoltak benneteket, hogy...
Nagyon sok minden elhangzott abban az időben, amiket nem is szeretnék feltétlenül megismételni, de a történetnek az volt a vége, hogy bebizonyosodott, hogy mi a norvég civil támogatási alap pénzeit a támogatók által meghatározott módon és azon célok mentén átláthatóan és tisztességesen osztottuk el, vagy ítéltük oda a civil szervezeteknek.
Tehát kiderült, hogy az Ökotárs tiszta volt a norvég alap ügyében, a norvég alap azonban lassan elszivárgott Magyarországról ezek után, és azt gondolom, hogy több kormányzati intézkedés miatt is egyre nehezebb lett a civilek finanszírozása, és ebben most talán jelenthet valami pluszt vagy erőt ez a pályázat, ami közös értékeink címet viseli, és Móra Vera tulajdonképpen ezért van most Szombathelyen, hogy a szombathelyi civileket erről tájékoztassa. De mielőtt erről a konkrét pályázatról beszélnénk, térjünk vissza egy kicsit rád, és a magyar civil élet rendszerváltás utáni fejlődésébe, vagy történetébe. Ha megnézzük az alapítványoknak neve Ökotárs, ez nyilvánvaló valami természetvédelmi alapítványnak indult, ha jól gondolom.
1991-ben három amerikai magánalapítvány kezdeményezésére jött létre az Ökotárs, pontosabban annak elődje, azzal a céllal, hogy a akkor alakuló, sokasodó hazai zöld szervezetek számára nyújtson alapvetően kis összegű támogatást. Az amerikai adományozók ezt a demokratikus átmenet részeként fogták föl, úgy tekintettek a zöld szervezetekre, környezetvédő civilekre, hogy azok fontos szerepet játszanak ebben a demokratikus átalakulásban. És erre a célra létrehoztak egy eredetileg 3 évre szánt programot, partnership program névem, amelyből aztán, miután bebizonyosodott, hogy ez egy sikeres koncepció, hivatalosan 94-ben jött létre az Ökotárs Alapítvány, ami az Environmental Partnershipnek egy ilyen kreatív magyarítása volt, és hát működik azóta is, tehát most már 30 éves múltra tekint vissza, és valóban működésének első 15 évében elsősorban a környezetvédő szervezetek támogatása, a hazai környezetvédő mozgalom erősítése volt az fő célkitűzése, de aztán idővel, mondjuk így a 2000-es évek elejétől a fókusz fokozatosan elkezdett tágulni, hiszen a környezetvédő szervezetek a szélesebb civil szektornak csak egy szeletét jelentik, és ma már kifejezetten úgy határozzuk meg magunkat, hogy a hazai civil szektor erősítését, támogatásáért, fejlesztéséért dolgozunk. Ezen belül valamennyire a zöld szervezetekkel is, de kifejezetten a teljes szektorról beszélünk, és hát ahogy a kezdetekben, bocsánat, ma is a legfőbb eszközünk ebben a támogatások nyújtása, a pályáztatás, többek között például a norvég civil támogatási alap, most a közös értékeink program lebonyolításával, de emellett képzéseket nyújtunk, mentorálunk civil szervezeteket, segítjük a civilek együttműködését.
Tulajdonképpen ti egy ernyő szervezetté nőttétek ki magatokat valamennyire.
Nem feltétlenül, nem ernyő szervezetnek nevezném, mert egy ernyő szervezet az tagokat tömörít. Tehát a szervezetek együttműködését koordinálja, segíti. Az Ökotárs sokkal inkább Az igazgatói székben elődöm, és tulajdonképpen az ökotársat létrehozó Foltányi Zsuzsa egyik mondása volt az, hogy mi olyanok, mi a pálya szélén állunk. Tehát a pályán fociznak a civilek, és mi a pálya szélén, így az edző, az orvos, a gyúró
és
szerepében...
És mit kiabáltok be?
Azt, hogy hajrá!
Értem. Ugye, ha megnézzük, te a, egyébként is zöld mérnökként vagy.
Én biológus környezet, vagyok
biológus vagy eredetileg. És mikor arról beszéltünk, hogy az első ilyen nagy civil szervezet, ami a rendszerváltás után létrejött, az környezetvédő volt, akkor talán érdemes megemlíteni azt is, hogy igen, mert a rendszerváltás előtt a legnagyobb civil mozgalom pont egy környezetvédő dologhoz fűződött. Annak idején a Nagy Dunai Gát ellen volt szerintem Magyarország legnagyobb civil megmozdulása, hogy ne építsék meg a Dunán a gátat, és ez fontos volt, és valami folyamatos dolog volt, hogy tudtuk, hogy a környezetvédelem az fontos, és lehet, hogy annak idején még nem voltunk azzal tisztában, hogy egy csomó minden társadalmi értékvédelme ugyanolyan fontos lett, vagy lesz, mert egyrészt nem biztos, hogy úgy működik a világ, ahogy mi elképzeltük a rendszerváltáskor, másrészt pedig az élő társadalmak, meg a jól működő társadalmaknak az alapvető részei a jól működő civil közösségek.
Hát már annak idején is azt mondtuk az ökotársnál, hogy az emberek nélkül nem lehet a környezetet megvédeni. Tehát a mi tevékenységünkben, támogatásainkban mindig is fókuszáltunk arra, hogy megerősítsük azokat az emberi közösségeket, az embereknek azokat a csoportjait, akiket foglalkoztat mondjuk például a környezet állapota, nagyon széles értelemben véve itt az energiaügyektől kezdve a természetvédelemig bezárólag nagyon sok mindenről beszélhetünk, és nyilvánvalóan a környezetvédelem az beleágyazódik a szélesebb társadalmi környezetbe, vagy abba a társadalomba, ahol élünk. Nyilván ez is vezetett ahhoz a felismeréshez, hogy nem csak a környezetvédelemmel kellene foglalkoznunk, hanem a civil szektorral úgy összességében véve, mint egy demokratikus társadalomnak egy fontos alkotóelevével, vagy mondhatjuk úgy, hogy alapkövével.
Ha azt mondjuk, hogy civil szektor, akkor sokan elgondolkodnak rajta, hogy most mi is kerülhet ebbe bele, vagy mi tartozik ebbe bele? Ebbe bele tartoznak a bélyeggyűjtők? Bele tartoznak a túracsoportok? Vagy csak a jogvédő szervezetek? Mi mindenki tartozik bele?
Hát tulajdonképpen legszélesebb értelemben azt mondhatjuk, hogy mindenki. Tehát mindenki...
Tehát a galambászoktól a jogvédő szervezetek.
Hát így van, sőt, hát nem csak... Tehát a civil társadalomnak a szó legszélesebb értelmében van egy informális, nem feltétlenül szervezet, szinte láthatatlan eleme, ami a jéghegynek az alsó részét képezi, ami ugye a víz alatt van, és nem látszik, de a baráti közösség, az egymás segítő emberek, azok a szomszédok, akik elintézik egymásnak a bevásárlást, tulajdonképpen mind a civil társadalom részei abban az értelemben, hogy foglalkoznak azzal, azokkal a dolgokkal, amik a legszűkebb családi életükön túlmutatnak, és valamilyen módon a környezetükben élő emberek, illetőleg általában a környezetük ügyeivel valamilyen formában foglalkoznak. Ennek van egy szervezet része, ami a látható része, a jéghegy csúcsa. Ezek az egyesületek, alapítványok, egyéb civil szervezetek, akiknek a tevékenysége tényleg a bélyeggyűjtéstől a jogvédelemig terjedhet. A nemzetközi szakirodalom, ami ezzel foglalkozik, a civil szervezeteknek, a civil szektornak három fő funkcióját ismeri el, vagy emeli ki. Az egyik, ez a közösségi életnek a megszervezése, tehát a bélyeggyűjtők, a dalárdák.
Az eszembál.
Ezek is így van. Tehát azok a szervezetek, közösségek, akik megszervezik azt, hogy az emberek együtt legyenek, és együtt jól érezzék magukat. Ez az egyik funkció. De nagyon sok civil szervezet jön létre azért is, mert azt érzékelik, hogy a környezetükben van valami probléma vagy hiány. Vannak olyan emberek, akik valamiben szükséget szenvednek, akik olyan problémákkal szembesülnek, amit egymaguk nem tudnak megoldani, és erre összeállnak emberek, akik ezt fontosnak tartják, vagy ezek zavarják őket, és valamit megpróbálnak kezdeni ezekkel a problémákkal. Egyrészt megpróbálhatják úgy, hogy úgymond szolgáltatást nyújtanak, tehát hogy azok, akik problémákkal szembesülnek, vagy hiányt szenvednek, ezeket a hiányokat, szükségleteket megpróbálják valahogy betölteni. Itt az ételosztástól kezdve a nyugdíjas otthonokig bezárólag nagyon sok mindenre gondolhatunk. Tehát ez
akár a második... jogsegélyszolgálatig.
Igen, Ez a második funkció, és a harmadik funkció pedig az, amikor ugyanezeket a hiányokat, problémákat észlelve emberek azért állnak össze, hogy mondjuk az intézményrendszert, a hatalmat rávegyék arra, hogy kezeljék ezeket, tehát oldják meg a problémákat, indítsanak el programokat a hiányoknak, a szükségleteknek a kielégítésére, felszámolására. Ezt szokták érdekérvényesítő funkciónak nevezni. Ez a három persze nyilván nem válik el teljesen élesen, hiszen mondjuk, ha egy olyan szervezet, ami valamilyen szolgáltatást nyújt, mondjuk például ételt oszt, ifjúsági klubot működtet, és hasonló, ő ugyanakkor fel is szólalhat az általa segítettek érdekében, és rámutathat arra, hogy oké, én ételt osztok, de ezzel nem oldom meg a problémát, miért is vannak éhes emberek, és hogyan kéne rendszer szinten ezt kezelni.
Ha most egy médiát nézek, és most magunkra gondolok, a nyugatra, akkor mi elsősorban, ha jól értem, a harmadik csoporthoz tartozunk, akik a sajtó eszközeivel próbálnak utána járni dolgoknak, és rávenni az intézményeket, a rendszereket, a cégeket, hogy másképp az embereknek megfelelően, vagy a törvényeknek megfelelően működjenek. Mondhatjuk így is, ha már be akarjuk sorolni magunkat, elvégre egy civil egyesület tart fenn bennünket. Akkor tulajdonképpen létezik az egyén, mint önálló, meg a családja egy szinten, létezőnek felül a hivatalok, az ország irányítása, az önkormányzat és kormány, és mintha így középen lebegne egyfajta hálóként, vagy tükörként, vagy kiegészítőként a civil szervezetek rendszere, ha azok jól működnek.
Igen, így van. Tehát ez is egy olyan dolog, amit így a szakirodalomban úgy szoktak fogalmazni, hogy az intézményi világ és a magánvilág közötti teret foglalja el a civil társadalom és azon belül a civil szervezetek. A lebegés talán azért nem a legjobb kifejezés, mert ezek nem egy légüres térben vannak, hanem sokkal inkább egy csatorna, egy kapcsolódási lehetőség e között a két egymástól gyakran eléggé távol eső oldal között.
Jó, szóval ezek inkább egy összekötött csövek vagy csatorna.
Igen, igen.
Elméletileg ez nagyon jó dolog, és valószínűleg az emberek életét is sokkal jobbá teszi, ha ez így működik, ha tagja minél több ilyen közösségnek, ha tudnak kontrollt gyakorolni különböző dolgok fölött, és jobbá teszi az életüket. Mégis miért van az, hogy szerte a világon, mindenhol más-más mértékben, de a civil szervezet rendszer, vagy a civil szervezetek rendszerint úgy bökni szokták a hatalom csöröcskéjét?
Hát egyrészt, ugye, ha beszéltünk az érdekérvényesítő funkcióról, tehát arról, hogy civil szervezetek arra is jönnek létre, hogy valamilyen társadalmi problémára, hiányra rávilágítsanak, ezt a közbeszéd részévé tegyék, vagy kiálljanak olyan társadalmi csoportokért, akik nem tudnak magukért kiállni. Ez óhatatlanul magába foglalja azt is, hogy kritizálják az intézményrendszer működését, kritizálják bizonyos kormányzati intézkedéseket, politikákat, és ilyen esetben összeütközésbe kerülhetnek a hatalom mal, illetőleg annak a képviselőivel. Egy jól működő demokráciában, ideális esetben a hatalom képviselői tisztában vannak azzal, hogy a vita, a párbeszéd az előre viheti a közös ügyeinket, sőt, ez viszi leginkább előre a közös ügyeinket, és ezért a civilekkel valóban dialógusban, párbeszédben, vitatkozó együttműködésben tevékenykednek, azért, hogy a valamennyiünket érintő közös ügyeket megoldják, vagy a jó irányba változást érjenek el.
Kontroll gyakoroljanak, igen.
Hát ezt nem mondom, hogy persze nyilván a kontrollgyakorlás is hozzátartozik az intézményrendszerhez, de itt most pont arról beszélek, hogy az együttműködés is ugyanolyan fontos, vagy fontos lenne, mint a kontrollgyakorlás. De más esetekben viszont a hatalom birtokosai nem feltétlenül szeretik azt a kritikát, amit civil szervezetek kifejtenek, és akkor jönnek azok az összeütközések, amiket láthatunk.
Mit gondolsz, mi volt a fő kiváltó ok, amikor a Norvég Alap miatt titeket teljes letámadás ért?
Hát erre nagyon egyszerű a válasz. Ugye a Norvég Civil Támogatási Alap az egy olyan viszonylag nagy pénzösszeggel rendelkező lehető, vagy viszonylag nagy pénzösszeget a civil szervezetek között szétosztó hozzáteszem, nyílt pályázati úton szétosztó támogatási forrás volt, amely felett a kormányzatnak nem volt meg ez a bizonyos közvetlen kontrollja. Tehát a magyar kormány nem tudott beleszólni abba, hogy milyen pályázatokat írunk ki, azokat hogyan bíráljuk el, és mely szervezetek lesznek a támogatottak. És hát igen, ahogy a norvég civil támogatási alapnál a támogatók, tehát Norvégia, illetőleg Izland és Liechtenstein azt célként tűzte ki, támogattunk olyan civil szervezeteket, akik valóban az emberi jogok megvédéséért, a demokrácia erősítéséért és hasonlókért álltak ki, és ezért hát ez az akkori kormányzatnak mondjuk így, hogy szúrta a szemét, és ebből alakult ki ez a konfliktus.
Mert ugye a magyar állam is ír ki számtalan civil pályázatot, de nyilvánvaló, hogy egyfajta kontrollt is gyakorol a kiosztás során, tehát lehet tudni, hogy kik azok, akik kapnak, és nagyon sokan különböző okok miatt, és sokszor politikai okok miatt is nem kapnak. És akkor lehet azt mondani, hogy akik nem kapnak támogatást és pénzt, azok majd szépen elsorvadnak maguktól, mert nem tudnak működni. És részben ebbe az jó kis elsorvasztási folyamatba lép bele akkor, ha mondjuk egy ilyen norvég pénz ideérkezik, és segíti a civilek működését. Igen?
Hát tulajdonképpen én itt inkább úgy fogalmaznám, vagy úgy szoktam fogalmazni, hogy már akkoriban, amikor ez a konfliktus volt, tehát ilyen 8-9 éve, nagyon határozottan azt kommunikálta a kormányzat, hogy felosztotta a hazai civil szektor egészét úgymond a jó szervezetekre és a rossz szervezetekre. És ezzel tulajdonképpen azt is kijelölte, hogy szerintük mi a civil szervezeteknek a feladata.
És szerintük mi a civil szervezet?
Gyakorlatilag a jó civil, az a civil, amelyik a nagyon hagyományos, jótékony, karitatív, illetőleg ilyen közösségi tevékenységekre korlátozza magát, tehát amelyik ételt oszt, vagy bélyeggyűjtő klubot működtet, de hogyha ezen túllép, és mondjuk például felszólal valamilyen társadalmi ügy vagy csoport érdekében, kiáll, kritizál, akkor egyből átkerül a rossz civilnek a kategóriájába vagy bugyrába.
Egyébként csak eszembe jutott, hogy Szombathelyen talán az egyik legnagyobb civil szerveződés az volt a rendszerváltás után, amikor különböző civil szervezetek és közösségek fogtak össze, és csináltak egy nagyon nagy tüntetést a Szombathelyi Városháza előtt, mikor Jordán Tamás színházi igazgatóságát meg akarták szüntetni, és az ellen egy nagyon nagy mérvű tiltakozás bontakozott ki több civil szervezet összefogásával, köztük van mi, és sikerült, akkor még olyan idők voltak, hogy ez sikerült megakadályozni, tehát valóban lehet a civileknek és a civil összefogásnak egy határozott ereje, amivel tudnak érdeket érvényesíteni.
Hát Margaret Meadnek tulajdonítják azt a mondást, hogy ne higgyük azt, hogy elszánt emberek kicsiny csoportja nem változtathatja meg a világot, valójában csak ők lehetnek erre képesek.
No, szóval Magyarország felosztotta ezt jó szervezetekre és rossz szervezetekre.
A magyar kormány.
Magyar kormány, igazad van. És egyébként pedig bejött egy új fogalom, vagyis hogy egyrészt egy új fogalom, másrészt pedig az, hogy azt mondják, hogy akár a norvég alappénzzel, akár a külföldről jövő támogatások, azok külföldi pénzek. Mit is mondanak erre, Vera, te jobban tudod?
Hál' Istennek már nem hatályos jogszabály külföldről támogatott szervezetekről beszélt.
Külföldről támogatott szervezetekről beszélt, és ezzel, mint egy ilyen gyanút keltett az emberekbe, hát ez gyanús, olyan kémes, olyan külföldről támogatott szervezetek, ezek biztos azért működnek, hogy szétrobbantsák az kis országunkat. Tehát volt ennek egy ilyen politikai, nagyon erős üzenete, hogy csak az lehet jó támogatott civil szervezet, amit Magyarországról támogatnak.
Hát én ezt olyan szempontból pont fordítva látom, hogy inkább büszkének kellene lenniük azokra a szervezetekre, akik képesek arra, hogy Magyarországra forrásokat hozzanak be annak érdekében, hogy olyan magyarországi problémákat oldjanak meg, amelyekre ezek szerint Magyarországon nem jut forrás. Tehát tulajdonképpen a magyarországi lehetőségeket bővítik a civil szervezetek, például akár a külföldi támogatás által, és ez inkább az a szomorú dolog, hogy Magyarországon nagyon sok társadalmi ügyre, problémára, legyenek azok romák, környezetvédelem, szegénység, stb. Stb. Nem jut elegendő forrás, és ezért kénytelenek civil szervezetek külföldi lehetőségeket keresni, és onnan behúzni pénzt, hogy ezekkel a problémákkal foglalkozni tudjanak, és az érintett embereknek az életét megkönnyítsék.
Illetve ha jut is forrás, annak a forrásnak az útjait és a pénz elfolyását nagyon sokszor nem lehet nyomon követni, mert mint tudjuk, nagyon sok roma program indult, vagy szegénység elleni program indult, de nem biztos, hogy a legjobban végződtek ezek a programok. Hát ebbe megegyezhetünk, azt hiszem. Tehát ez a külföldről támogatás, bár valhatjuk azt, hogy azt mondjuk, hogy a mi ügyeinkbe akkor se szóljon bele senki, ha éhen halnak az utcán. Azzal. Mi magyarjaink halnak éhen a magyar utcán, a magyar pénzből, szóval ezt is
a magyar pénz hiányából.
A magyar pénz hiányából, igen. A másik vonulata, amit mostanában figyelhetünk meg, ezek az úgynevezett álcivil szervezetek. Én a médiában dolgozom, tehát a saját példámon kiindulva, egy időben az, hogy független média, az jelentett nagyon sok mindent, és ez egy érdekes címszó volt, amivel ilyen médiát elláttál, azt sejthetted, hogy az valódi híreket közöl, nem áll senkinek sem a pártján, valódi hírforrás. És hirtelen mindent elkezdtek független médiának nevezni. Valamennyire ezzel a szót devalválták, elvették az értékét. Ugyanígy a civil szférában is létrejöttek olyan civil szervezetek, amelyek valójában nem is civil szervezetek, mert hogy nagyon erős állami támogatással jönnek létre, vagy olyan mértékű állami támogatással jönnek létre, vagy az állam maga hozza őket létre, ami már nem nevezhető annak. Jól látom ezt én?
Abszolút. Egyrészt ugye az általunk használt fogalmak és kifejezések megszállása, tehát és ezáltal leértékelése, amiről te beszéltél, az nyilván nem csak a civil szektor, a civil szervezetek esetében egy probléma, hanem egy alapvető világtendencia, vagy hát egy jelentős tendencia, amit mostanában látunk, ami elég messzire vezetne szerintem, de egyébként visszatérve a civil szektorra, az angolban kifejezés is van erre. Ugye egy ismert angol rövidítés a civil szervezetre az NGO, a Non-Governmental Organization, és ennek továbbfejlesztésével született a GONGO kifejezés, az a Government Organized Non-Governmental Organization, azaz, hogy a kormányzat által szervezett, nem kormányzati szervezet. Ez is mutatja, hogy ez nem egy ismeretlen dolog, tehát nem csak Magyarországon vannak ilyenek, hanem szerte a világban, de valóban láthatjuk azt, hogy igen, vannak Magyarországon is egyre több olyan szervezet, amely kifejezetten arra jött létre, hogy az aktuális kormányzat és annak politikájának hangos támogatója legyen. Ami nyilván, hogyha azt a civil szervezeti vagy civil társadalom definíciót, amiről korábban beszéltem, veszük a kiinduló pontnak, hogy a civil társadalom és a civil szervezetek azért jönnek létre, mert emberek egy csoportja valamilyen ügyet, problémát fontosnak tartva összefog és együttesen cselekszik, alulról szerveződik, a saját önkéntes elhatározásából a saját idejét, energiáját fordítva ennek az ügynek a megoldására. Ehhez képest nyilvánvalóan egy kormányzat által szervezet az
legalábbis nem alulról szerveződik,
hát
az biztos.
Hát semennyire sem, és az is megkérdőjelezhető, hogy mennyire önkéntes elhatározásból jön létre. Szóval nyilván...
És mennyire a szabad idejüket, vagy inkább a fizetésüket jelenti
így
ez
van,
a működés?
Így van. Tehát persze ez egy felismerhető dolog, illetve még egy tennék esetleg hozzá, hogy azért a legtöbb civil szervezet, vagy általában véve azt lehet mondani, hogy amikor emberek összeállnak és valami problémát meg akarnak oldani, akkor nagyon gyakran ugye olyanok, kért dolgoznak, akik saját magukon nem tudnak segíteni, vagy saját magukért nem, vagy nagyon nehezen tudnak kiállni. Tehát olyan értékeket vallanak, mint a szolidaritás, az egyenlőség, az emberi méltóságnak a megvédése. Ezek a kormányzat által szervezett civil szervezetek meg gyakran éppen az ellenkező kiinduló ponton állnak, vagy az ellenkező
oldalt
képviselik.
Tehát abszolút a kormány oldalát képviselik, amire azt gondolnánk, hogy azt képviseli a kormány maga. Tehát azért példákat mondjuk, mert talán a leghíresebb ebben a békemenetet szervező CÖF ügye, ugye, amit ha sokan utána néztek, de azt hiszem, hogy a Megafon is ilyen, amelyik egy civil szerveződés, tehát sok ilyet lehetne mondani, ami elméletileg, a Megafonban nem vagyok biztos, de a békemenet szervező civil szervezetbe abba igen, mert annak meg lehet nézni, hogy honnét jönnek a támogatása is nagyon nagy mértékben az államtól és az államhoz köthető gazdasági vállalkozásoktól. Ha megnézzük most a... Igen?
Hadd tegyek itt, bocsánat, hozzá valamit, mert ha már beszéltünk a külföldi támogatásokról, szóval az állam... Az, hogy az állam finanszírozza a civil szervezeteket, az egy világszerte teljesen általános dolog. Tehát sehol a fejlett demokráciákban nem tud egy erős és sokszínű civil szektor működni állami támogatás nélkül. Magyarországon kb. 40% a szektor összbevételében az állami finanszírozás, beleértve az uniós támogatásokat is, ami egyébként Európában egy olyan középértéknek nevezhető. És hogy mi indokolja azt, hogy az állam támogassa a civil szervezeteket? Nyilvánvalóan az, hogy amikor a civil szervezetek például szolgáltatásokat nyújtanak szegényeknek, elesetteknek, fiataloknak, időseknek, akkor ők bizonyos szempontból az állam feladatait veszik át, látják el. És ezt megint csak egy jól működő társadalom, az állam honorálja pénzügyileg, hiszen a civilek ideje vagy napja is csak 24 órából áll, és ők sem levegőből élnek, tehát valamilyen módon honorálni kell az erőfeszítéseiket. Szóval önmagában az, hogy az állam támogatja a civileket, ez egy teljesen rendjén való dolog, sőt azt mondom, hogy egy szükséges dolog, az, hogy hogyan, milyen célokkal, mennyire átlátható, mennyire... nem részrehajló módon teszi ezt, az egy másik kérdés.
Egyébként most eszembe jutott az utóbbi idők egyik vitája, amikor az idős gondozást az egyházra szerették volna rátenni ugye egy az egy az egészébe, és az egyház elkezdett tiltakozni, hogy igaz, hogy ők nagyon jól értenek ehhez. De talán ez maradjon mégis állami feladat, mert ez nem lehet egy civil szektor feladata.
Hát, így van, ezért tartjuk az államot, hogy ilyen feladatokat ellásson és megoldjon.
Tehát vannak ilyen. Szóval, ha megnézzük a magyar a civil szférát, akkor hogy látod, milyen jellegű civil szervezetek vannak? Tudtok-e róla, hogy mekkora mennyiségben vannak? Megfelelő mennyiségben vannak-e civil szervezetek Magyarországon? És akkor eljutunk oda, hogy vajon félnek-e bizonyos civil szervezetek, vagy félnek-e attól, hogy olyan civil szervezeteket hoznak létre, aminek aztán rájuk nézve hátrányos következménye van.
Hát hál' Istennek a hivatalos statisztikát azt nagyon régóta vezetnek, hogy hát gyakorlatilag a rendszerváltás óta vezet a statisztikai hivatal a civil szervezetekről, évről évre kiadnak erről jelentést. Az elmúlt években nagyjából úgy néz ki, hogy körülbelül 55 ezer bejegyzett, tehát jogi formában működő klasszikus civil szervezet van, egyesület és alapítvány. Ezeknek körülbelül a 15-15-15%-a az sport, szabadidő és kulturális céllal működik, tehát ők alkotják így a zöm, hogy úgy mondjam. És hát aztán ezen túlmenően ugye nagyon-nagyon sokféle funkciójú és témában és irányban működő civil szervezet van, tehát a környezetvédőktől kezdve a jogvédőkig bezárólag, ezt egy picit már így nehezebb, vagy hát így kisebb százalékok vannak, de az látszik, hogy a szervezetek egy jelentős részének a sport, a közösségi, szabadidős és a kulturális céllal működik. Hogy ez az 55 ezer sok vagy kevés, azt mondanám, hogy így lakosságarányosan a környező országokban hasonló számokat láthatunk, de igazság szerint nem is annyira, azt gondolom, hogy nem csak a mennyiség, hanem sokkal inkább a minőség a fontos. És talán azt is érdemes itt hozzátenni, hogy a civil szektor az nem egy ilyen statikus dolog, hogy van x darab szervezet, és aztán ennyi van. Szervezetek azok mindig létrejönnek, vannak szervezetek, amelyek elhalnak, megszűnnek. Nekem egy kedvenc hasonlatom, én szeretem a civil szektort úgy jellemezni, hogy az olyan, mint egy amőba, hogy nincs egy ilyen meghatározható körvonala, hanem az így folyamatosan alakul, és az adott társadalmi helyzetre, fejlődési irányokra, problémákra reagálva növeszt állábakat különböző irányokba, és sose lehet igazán megfogni, hogy pontosan hogy is néz ki egy amőba.
Azért abban maradhatunk, hogy azoknak, akik mondjuk sporttal, vagy kultúrával, vagy ilyesmi civil szervezettel foglalkoznak, talán kicsit könnyebb az életük, mint akik mással foglalkoznak, vagy talán kevésbé félnek, mint akik elmennek olyan területekre, mert azért elgondolva, hogy mikor volt nálatok a nagy házkutatás és a rendőrségi jelenlét, akkor ez biztos egyfajta üzenet is volt a civileknek, hogy gondoljátok meg, mivel foglalkoztok, mert ha esetleg olyannal foglalkoztok, ami nekünk nem tetszik, akkor mi itt vagyunk ám, aztán tudunk gondoskodni rólatok.
Hát nyilván kell egy bátorság, sokféle ügy.
Civil kurázs.
Pont ezt a szót akartam használni, hogy azért a civil kurázsit sem ma találták föl, ez is egy eléggé régi fogalom, de hát azért azt is lehet látni, akár Magyarországon a rendszerváltás előtt, akár most is a világban diktatórikus vagy autoriter berendezkedési országokban, hogy mindenütt van civil szektor. Lehet, hogy a fű alatt, föld alatti módon működik, féllegalitásban, vagy illegalitásban, de azt, hogy az emberek önszerveződjenek, hogy közösen cselekedjenek, azt egy diktatúra se tudja teljesen elnyomni.
Amikor egy picit csak a személyes dolgokra kitérve, amikor ez veled történt, meg a szervezetetekkel, akkor neked nem mondták azt, hogy hagyd abba? Nem tudom, a családod, a környezeted, neked nem fordult meg a fejedbe? Vagy inkább olyan vagy, aki azt mondja, hogy...
Hát egyrészt nem tehettem meg olyan szempontból, hogy nekünk nagyon nagy erőt adott akkor, hogy a támogatók, tehát a norvég civil támogatási alap támogatói, ők mindvégig bíztak bennünk, illetve nem csak, hogy bíztak bennünk, hanem tudták, hogy amit mi csinálunk, az helyén való és jó. És egyrészt ezt a programot nekünk működtetni kellett. Tehát akkor már volt több száz, nagyon, hát majdnem több száz támogatott szervezet, akiknek a projektjeit nekünk figyelemmel kellett kísérni és segíteni. Másrészt pedig azért nekem ugye a szűkebb környezetem is hasonlóan gondolkodik, mint én, szóval inkább, hogy támogattak és biztattak és segítettek.
Érzed-e azt, hogy azóta jobban figyelnek-e rád a hatóságok, vagy érte bármi negatív, vagy... Akkor ezt a nagy akciót megcsinálták, és utána béké hagytak benneteket.
Hát ez egy hosszabb történet volt, ami tulajdonképpen nem is csak rólunk szólt, hanem alapvetően a támogató országok, tehát Norvégia, Izland, Liechtenstein és a magyar kormány közötti csattanás, aminek mi csak egy szereplői voltunk. De egyébként aztán ugye a magyar civil, általában véve a magyar civil szektor megfélemlítésére, vagy működési terének szűkítésére születtek később, vagy voltak később kísérletek, jogalkotási szintű kísérletek, ugye, amit te is említettél, 2017-ben elfogadott a parlament egy törvényt, amiben megbélyegezte azokat a szervezeteket, akik külföldről kapnak támogatást. Egy évvel később, 18-ban arról fogadott el törvényt, hogy tulajdonképpen kriminalizálta a menekülteknek való segítségnyújtást, és külön adóval sújtotta volna az ilyesmivel foglalkozó szervezeteket. Mindkét jogszabályt elkaszálta az Európai Bíróság, tehát az uniós joggal ellentétesnek tartotta, és a külföldről támogatott szervezetekről szóló törvényt ennek nyomán 21-ben egyébként hatályon kívül is helyezték. Szóval, hogy inkább azt láthattuk az elmúlt években, hogy általában véve a civil szektor és azon belül is azon szervezetek, akik tényleg valamilyen ügyben felszólalnak, és mondjuk bírálatot fogalmaznak meg, azok időről időre célkeresztbe kerülnek.
Egyébként az a vita, hogy mondtad, az országoknak is szólt valóban, hogy ne adjatok pénzt, mert ha adtok pénzt, akkor megtámadunk benneteket különböző módszerekkel.
Mondhatjuk
ugye, igen, nagyon éles, eszembe jutott nekem is, hogy nagyon éles diplomáciai üzenete váltogatások voltak annak idején Norvégiával, meg a többi országgal. Tehát igen. Tehát nem csak nektek szólt a megfélemlítés, hanem Norvégiának is. Aztán, hogy ők ezzel mit kezdtek, az a másik kérdés. Na, de most hosszú idő után beszéljünk erről a konkrét projektről, mármint úgy hosszú idő után, hogy most ismét, jó pár év elteltével lehetőségetek van egy norvég alapszerű, de azért másfajta, jóval másabb fajta projektre. Azért mondtam, hogy norvég alapszerű, mert több szervezetet tudtok támogatni különböző módon, és nem egy országból érkezett pénzből, hanem az Európa Parlament
bizottság,
az Európai Bizottságtól érkezett pénzből, ha jól emlékszem, 4 millió euró áll a rendelkezésetekre, ebből kell önmagatokat és a kontrollt fenntartani, és ebből oszthattok ki különböző civil szervezeteknek. Ez olyan 1,4 millió, mennyi 1,4 milliárd forint körüli összeg. Hát ebből már jó pár civil szervezetet lehet támogatni. Régóta lehetett hallani, hogy jön majd az Unió részéről egy ilyen támogatás a magyar civil szervezeteknek. Az volt a kérdés, hogy kin keresztül jön majd ez a pénz, hogyan osztódik el, és kiderült, hogy az ökotárs, aki már a norvég alapítványnál így bizonyított bátorságból is, mi egyébből is, ők, vagyis ti fogjátok elosztani ezt a pénzt, és ennek során járjátok az országot, így kerültetek Szombathelyre is, ahol egy közel 3 órás bemutató zajlik most, míg mi itt beszélgetünk a Városházán az ott lévő civil szervezeteknek, hogy tudják, hogy mire és hogyan pályázhatnak. Mi pedig mondjuk el akkor azoknak, akik hallgatnak bennünket, hogy ez a közös értékeink, mert így neveződött el ez a program, mire is szolgál.
Egy picit a hátteréről onnan kezdeném, hogy ez a fajta támogatás, ez nem kifejezetten Magyarországnak szól. Tehát az Európai Unió összes országa számára elérhető, és olyan támogatási formák már korábban is voltak, amelyeket közvetlenül az Európai Bizottság kezelt és bonyolított le. És a mostani költségvetési ciklusban ez egészült ki egy újfajta pályázati kiírással, ugyanis hát részben civil nyomásra, de az Európai Bizottság fölismerte, hogy közvetlenül nem tudja finanszírozni a kisebb, helyi vagy országos szinten működő szervezeteket. Igazándiból az ilyen brüsszeli pályázatokra csak a nagy nemzetközi konzorciumok, rutinos szervezetek tudnak pályázni a sikereséjével, és ezért úgy döntöttek, hogy keresnek olyan közreműködő, közvetítő szervezeteket, akik képesek arra, hogy az uniós támogatásokat tovább osszák az adott országokban kisebb helyi civil szervezeteknek. És erre írt ki egy pályázatot tavaly év elején a bizottság, amin ilyen közvetítő szervezeteket kerestek, és erre pályázott az ökotárs vezete 4 tagú konzorcium, amiben egyébként még az Autonómia Alapítvány, a Kárpátok Alapítvány Magyarország és a Közösségfejlesztők Egyesülete van benne. Egy részükkel már korábban például a Norvég Civil Támogatási Alapban is együtt dolgoztunk, és ezen a pályázaton voltunk még sikeresek. Egyébként velünk együtt összesen 16 ilyen programot támogattak most ebben a körben.
Európában?
Európában. Vannak köztük olyan, ami egy-egy országban működik, van olyan, ami több országban fog pályázatokat kiírni. Mi Magyarországra fókuszálunk, és valóban ebből a teljes 4 milliós támogatási összegből a következő 3 évben, most már kicsit kevesebb, mint 3 évben, tudunk civilek számára hozzáférhető pályázatokat működtetni. Jelen pillanatban 2 pályázat elérhető.
Bocsánat, valószínűbb ezek a pályázatok egyrészt egyszerűbben lehet megírni, mint egy uniós pályázatot, talán, reméljük. Illetve az uniós pályázatoknál nagyon sokszor volt egy ilyen mennyiségi korlát, amit te is mondtál, hogy egy ilyen pici szervezet az unió számára nem jelentett igazán.
Így van, így van. Tehát egész egyszerűen az uniós apparátus sincs fölkészülve arra, hogy néhány ezer eurós támogatások százait, ezreit kezelje. Illetve ami még fontos, hogy mi, meg a hozzánk hasonló szervezetek egész egyszerűen közelebb vagyunk a civilekhez. Tehát Brüsszel azért mégiscsak eléggé messze van, mi viszont elérhetőek vagyunk, és a rendelkezésükre tudunk állni, illetve hát itt dolgozva sokkal jobban ismerjük a hazai civil szektornak a szereplőit, a működését, a problémáit, mint ahogy azt a bizottság munkatársai. Úgyhogy visszatérve a pályázatra, tehát most 2 féle dolgot támogatunk alapvetően, és a jelenleg futó pályázati felhívásra március 20-áig lehet pályázni.
Még szóval van egy kis idő, hajrá!
Így van. A 2féle pályázat különféle szervezeteknek szól. Az első, amit úgy neveztünk el, hogy partnerségben, azt főként nagyobb országos vagy egy nagy régióban működő szervezeteknek szánjuk, és az a célunk, és a feltételezésünk, hogy vannak Magyarországon olyan nagyobb szervezetek, akik egy-egy adott területen tapasztaltak, járatosak, ismereteik vannak, és azt szeretnénk serkenteni, hogy ezek a szervezetek a tudásukat átadják más kisebb szervezeteknek, velük együtt dolgozzanak, és közösen valósítsanak meg olyan programokat, amelyekkel elősegítik az Európai Unió alapértékeinek és szabadságjogainak érvényesülését és erősödését Magyarországon. Ez az egyik fajta pályázat, a másik fajta az a fejlődésben nevet viseli. Ezt inkább kisebb Budapesten kívül működő szervezeteknek.
Tehát ide csak Budapesten kívül működő?
Nem, bárki, tehát országszerte lehet pályázni. Csak alapvetően mondom, ilyen nagyobb működési területű, vagy nagyobb hatókörű szervezeteket várunk ide, meg nagyobb tapasztalattal rendelkező szervezeteket. A másik kategóriában az viszont kifejezetten inkább a Budapesten kívüli szervezeteknek szól, és azzal az a célunk, hogy egyrészt támogassuk a szervezeteknek azt a munkáját, amit az Európai Unió alapértékeinek megvédése, erősítése érdekében végez, és közben lehetőséget adjunk nekik arra, hogy saját magukat, mint szervezetet is megerősítsék és fejlesszék. Tehát gyakorlatilag cselekvés közben tanuljanak, és váljanak jobban működő, hatékonyabb szervezetekké.
Egy kis talpat szeretnétek alájuk rakni, hogy jobban meg tudjanak állni?
Hát talán így is lehet fogalmazni, ez a hasonlat még nem jutott eszembe, de inkább azt szoktunk mondani, hogy amikor ugye a szervezet foglalkozik azzal az üggyel, amire létrejött, akkor kifelé figyel a környezetére, a társadalomra. Amikor pedig azzal foglalkozik, hogy ő mint szervezet hogy működik, hogy mennyire hatékonyak a munkamódszerei, mennyi ember van mögötte, akinek a munkájára támaszkodhat, hogyan tud forrásokat gyűjteni, stb., akkor mondjuk inkább befelé figyel, és szeretnénk ezt a kifelé meg a befelé figyelés kombinációját erősíteni.
Ugye az a neve a pályázatnak, hogy közös értékeink, és itt fel is vannak sorolva azok a közös értékek, amiknek célja kell, hogy legyen a pályázatokban, vagy meg kell jelenni a pályázatoknak, ez az emberi méltó, a szabadság, a demokrácia, az egyenlőség, a jogállamiság és az emberi jogok. Lehet, hogy ez most olyan nagy meghatározásoknak hangzanak, de valószínűleg ezt le lehet fordítani sokkal egyszerűbb nyelvre is, hogy mi minden dolog tartozhat ide.
Hát ugye ezt nem mi találtuk így ki, tehát az Európai Bizottság támogatásának az a célja, vagy abból a feltételezésből indulnak ki, hogy vannak olyan közös alapértékek, amelyekre az Európai Unió mint társadalom épül, amelyek érvényesek az Európai Unió országaiban, ez a 6 dolog, amit felsoroltál, és a civil szervezetek munkájukkal ezeknek az értékeknek az érvényesülését segíthetik. Ezeket az értékeket egyébként az Európai Unió alapszerződésének a 2. cikkeje írja le, és hát nyilván ezek ilyen picit elvont általános fogalmak, de olyasmi, amiről azt gondoljuk, hogy minden országban érvényesülni kell. Tehát mondjuk az emberek méltóság, hogy mindenkinek a méltóságát tiszteletben kell tartani, az hát szerintem egy olyan magától értetődő dolog.
Hadd mondjak erre egy példát, mert én mindig a saját szakmámmal indulok ki. Az is az emberi méltóság, amiről nemrég volt egy cikksorozatunk, hogy a kórházból az idős embereket hogy szállítják haza a betegszállítók, hogy törődnek velük, be vannak-e takarva, embermóddára bánnak-e velük. Tehát ha lefordítjuk a hétköznapi életre, ez is az emberi méltóság.
Így van. És ugye nincsen egyetlen társadalom se, ahol ezek teljes mértékig maradéktalanul érvényesülni tudnának, ezek ilyen szép ideák. Éppen ezért is írta ki a bizottság ezt a pályázatot, hogy elősegítse azt, hogy az európai társadalmak haladjanak e felé, az ideális állapot felé. Na most a 6 fogalmon kívül, és az alapszerződésen kívül van az Európai Unió alapjogi chartája, ami egy több mint 10 éve létező dokumentum, és ez az alapjogi charta, ez 40-valahány pontban részletezi azt, hogy milyen jogok és szabadságok illetik meg az unió állampolgárait. És ugye ebben a szólásszabadságtól kezdve a sajtószabadságon keresztül az egészséges környezethez való jog, a magánélethez, a családi élethez való jog, a gyerekek jogai, az idősek jogai, a szociális biztonság, a választáshoz való jog, a törvény előtti egyenlőség, az igazságszolgáltatáshoz való jog, a közügyekben való részvétel, tehát sorolhatnám, még nagyon-nagyon sok minden megjelenik, és azt gondolom, úgyhogy nem gondolom, hanem az a helyzet, hogy ezek gyakorlatilag valamennyiünk mindennapi életében jelen vannak. Tehát mindannyian szeretnénk azt, egyrészt, hogy a méltóságunkat tiszteletben tartsák, emberi módon kezeljenek minket, hogyha valamilyen sérelem ér minket, akkor hatékony igazságszolgáltatásban részesülhessünk, hogy bele tudjunk szólni azokba az ügyekbe, amik a közvetlen környezetünket érintik, hogy a magánéletünk biztonságban legyen, hogy tiszta környezetben élhessünk, stb. Stb. Szóval ezek valamennyiünket mindennapi szinten érintik, és a civil szervezetek tevékenysége a legtöbb esetben így vagy úgy, de kapcsolódik ezeknek a megerősítéséhez, a megvédéséhez, tiszteletben tartásához és népszerűsítéséhez, és tulajdonképpen erről szól a Közös Értékeink program.
Mit gondolsz, hogy, vagy nem tudom, vannak-e számok, hogy a civil szervezeti működésük miatt hány civil szervezetet került célkeresztbe, vagy bántották őket, és ha bántják őket, vagy célkeresztbe kerülnek, akkor ti vagy valaki tudtok-e nekik segíteni?
Hát ez egy mozgó célpont olyan szempontból, hogy azt mondtam, hogy egy úgymond ártatlan szervezet is, hogyha mondjuk bírálatot fogalmaz meg valamilyen kormányzati intézkedéssel szemben, akkor már célkeresztbe kerülhet. Tehát ezért nem biztos, hogy van értelme számokról beszélni. A védelemnek az egyik legfontosabb, vagy az önvédelemnek az egyik legfontosabb útja az az összefogás és együttműködés. És egyébként ebből a célból jött létre 2017-ben, amikor a külföldről támogatott szervezetek törvény így először szóba került, a civilizáció nevű együttműködés, ami körülbelül jelenleg olyan 40 nagyobb országos civil szervezetet tömörít. Ez egy informális együttműködés, de kifejezetten azzal a céllal jött létre és működik, hogy a szervezetek egymást segítsék, hogyha valamelyiket megtámadják, akkor kiálljanak egymás mellett, szolidaritást gyakoroljanak, megosszák egymással a tudásukat ezen a téren, illetve a másik oldalon, hogy úgymond öregbítsék a civilek jó hírnevét, tehát tehát bemutassák azt, hogy miért fontosak a civil szervezetek Magyarországnak, és hogy hogyan lesz Magyarország egy jobb hely a civilek munkája
által. Akkor ez egyfajta szakszervezet és PR központ.
Hát, ja, igen, én inkább ilyen védészdat szövetségnek
szoktam nevezni. Még egyszer erre a monda nevét légy
szíves. Civilizáció.
Tehát, hogy minden civil szervezet tudja, hogyha ilyen jellegű problémái vannak, odafordulhat ehhez a civilizáció nevű szervezethez, gondolom.
Lényegében ez egy informális csoport, egyébként a 40-en túl sokkal több szervezettel tartunk kapcsolatot, van egy havi hírlevél, ami olyan 300-400 szervezethez jut el.
De ettől függetlenül nyilvánvaló, hogy ez a pályázat nem jobboldali gondolkodásúaknak, meg nem baloldali gondolkodásúaknak szól, tehát bárki, aki ennek a valamelyik részét szeretné művelni, éppen úgy bekerülhet.
Európai szabad és demokratikus gondolkodásúaknak szól.
Milyen szépet mondtam, de a Vera csak mosolyog rajta. Minden esetre elméletileg így van. No, kihagytunk-e még valamit?
Rengeteg mindenről beszéltünk, szerintem ez itt tök jó.
Jó. Akkor azt tudom nektek mondani, hogy egyrészt még az Ökotárs honlapján is megtaláljátok ezt a pályázati kiírást.
Nem, pontosan.
Nem? Pontosan hol?
Van saját honlapja a pályázatnak, közösértékeink.hu néven.
Hát ez van nekem ideírva, tehát közösértékeink.hu néven.
Az Ökotárs oldaláról is van oda link, de a közösértékeink.hu.
Nézzétek meg, ha úgy gondoljátok, hogy ezek közül, az elhangzottak közül bármibe ti dolgoztok, vagy szeretnétek dolgozni, és tudtok pályázni. Még egy kis idő van rá, hogy megcsináljátok.
Március 20-áig, 14 óra.
Egyébként meg senki se felejtse, hogy a civil szervezetek nagyon fontosak, és ahol erősek a civil szervezetek, ott általában egy jobb minőségű, nyugodtabb társadalomba élhetünk, mert valami csatorna, vagy felhő, vagy védő, háló van fölöttünk, aki segít nekünk.
Így van.
Nekünk élni az életbe. Jó, hát Verának köszönöm szépen. Remélem, hogy emiatti pályázat miatt nem lesz semmi probléma. Én várom, hogy Verát mikor jelölik majd valamelyik magazin Hősnő című. Olyan sok ilyen jelölés van, civil jogvédő, meg nem láttam. De azt látom, hogy számodra ez egyébként egy kihívás sem, mint egy bármiféle félelemmel, vagy valamivel járó munka.
Azt szoktam mondani, hogy ugye az elején, amikor az ökotársról beszéltünk, mondtam, hogy ez eleve arra jött létre az ökotárs, hogy pályázati úton civil szervezeteket támogasson. Most a közös értékeink programban néhány év után megint azt csináljuk, amit legjobban szeretünk és legjobban tudunk csinálni, tehát persze, hogy egy izgalmas kihívás.
Ki kellett várni, de eljött, igen? Igen.
Egyébként csak így a keménységről még esetleg annyit, hogy a
én Verával nem
vitatkozni civil mozgalmakban nagyon sok erős nő van, sőt, leginkább erős nőkre alapszik a civil társadalom.
Én meg egy nagyon erős főszerkesztő vagyok, ennyit tudok mondani. Úgyhogy a férfiak is persze természetesen mind erősek. Köszönöm nektek a figyelmet, nézzétek meg, hogy milyen civil támogatást találtok, és hát ne féljetek civileknek lenni, és jó dolgok érdekében összefogni. Verának köszönöm, hogy itt voltak Szombathelyen, meg hogy itt volt a Nyugat stúdiójába, és kicsit bevezetett minket a magyar civil szervezetek és a civil helyzet világába.
Én köszönöm a meghívást és a lehetőséget.
Sziasztok!
Köszönöm. Sziasztok!